gyógyuláshoz vezető úton. És az utolsó állomás az a fájdalomnak az újrahasznosítása. Ez a döntés. De nézzük csak át az egészet az elejétől. Ugye, emlékeztek, mondtam, hogy a boldog mondások az alapja ennek a 8 döntésnek. Amikor Jézus 2000 évvel ezelőtt felment erre a dombra, és igazából a világtörténelem legfantasztikusabb üzenetét prédikálta ott, és azt úgy hívjuk, hogy a hegyi beszéd. És az üzenete ez volt végül is, hogy figyeljetek, srácok, itt van a 8 lépés a boldoguláshoz, 8 lépés, 8 döntés, ami boldogságot hoz az életetekben. És már 8 hete benne vagyunk ebben az üzenetsorozatban, a gyógyuláshoz vezető út a címe, és ez a 8 boldog mondás, ez összefoglalja igazából ezt a 8 döntést és lépést a gyógyuláshoz, úgyhogy csak gyorsan nézzük csak végig. Tehát az első az volt, hogy milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ez az első lépés. Elismerni, hogy problémám van. Ez a valóságdöntés. Tehát elismerem, hogy nem vagyok Isten, hogy nincs hatalmam uralni a gyengeségeimet, hogy kicsúszott a lábam alól a talaj. Úgyhogy azt mondja, hogy boldogok azok, akik tudják, hogy szellemileg szegények. Hogy rászorulnak Istenre. És boldogok azok, akik tudják, hogy Isten nélkül egyszerűen nem fognak boldogulni az életben. Ez az első döntés. Tehát, hogy nincs hatalmam a változásra. Látom, hogy gáz vagyok, vannak gázos dolgok az életemben, de képtelen vagyok a változásra. Ez a szellemileg szegény, hogy én képtelen vagyok. Aztán a második volt, hogy milyen boldogok és áldottak, akik most gyászolnak és sírnak, mert Isten majd megvigasztalja őket. Oké, és ez volt a második lépés, hogy őszintén hinni, hogy nekem nincs erőm, tehát lehet, hogy tehetetlen és erőtlen vagyok, de Istené megvan az erő, és ő segíteni akar nekem. Tud a problémámról, és törődik velem. Tudja, hogy mi mindenem megyek keresztül. Felelje el segítségét nekem, hogy változni tudjak. Tehát őszintén hinni, hogy Isten létezik, hogy számítok neki, és törődik velem. És nála van az erő a gyógyuláshoz. Oké? Tehát ha nincs meg az erőd, akkor lehet, hogy jön a pánik, ez az első döntés. De ott van a reménység döntése, a második döntés, hogy de Istennél viszont megvan az erő. Oké? Aztán a harmadik, milyen boldogok és áldottak a szelídek. Oké? Szelídség. A szelídség az nem gyengeség. Szelídnek lenni az nem gyengeség. Sőt, a szelídség az olyan emberek tudnak szelídek lenni, akik erősek. Mert a szelídség az azt jelenti, hogy irányítás alatt lehet tartani valakit. Ugye a szelíd oroszlán az nem azt jelenti, hogy fogatlan, vak, mozogni nem tud, és ő a szelíd. Tehát képtelen arra, hogy leharapja az idomárnak a fejét. Nem, a szelíd oroszlán az azt jelenti, hogy mindene megvan hozzá, az ereje, a képessége, minden megvan, de megvan szelídítve, és nem teszi meg. Nem harapja le az idomár fejét. Tehát a szelídség az egy irányítás alatt tartott erő igazából. Tehát amikor irányítás alatt van az erő. És ez a harmadik lépés. Amikor önként meghozom a döntést, hogy teljesen odaszánom az életem, átadom az életem Krisztus kezébe, gondjaira, irányítására bízom az életemet. És mindenemet. Ez a harmadik. Aztán a negyedik volt, milyen boldogok és áldottak a tiszta szívűek. Ez a negyedik lépés. Milyen boldogok és áldottak a tiszta szívűek. És ez volt az a lépés, amikor őszintén és nyíltan megvizsgáljuk és megvalljuk a hibáinkat, bűneinket Istennek, és valakinek, akiben megbízunk. Tehát őszintén, önkben nézve, szembenézve önmagunkkal. Tehát azt mondja, hogy ahhoz, hogy tiszta lelkiismeretem legyen, ahhoz ki kell takarítanom a szemetet. És ehhez ezt meg kell vizsgáljam magam, meg kell valljam ezt Istennek, és meg kell valljam valakinek, akiben bízom. Aztán az ötödik volt, milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra. Ez az önként alávetettség. Minden olyan változásnak, amit Isten el akar végezni az életemben. És itt beszéltünk arról, hogy alázatosan kérjük tőle, hogy távolítson el mindenféle jellembeli torzulást az életünkből, a jellemünkből. Tehát ilyen hiányosságokat. Aztán a hatodik, két boldog mondás van a kapcsolatokat illetően is. Azt mondja, milyen boldogok is áldottak, akik irgalmasan bánnak másokkal. Ugye ez az, amikor azokkal, akik bántottak engem, tehát irgalmas vagyok velük, akik bántottak engem, tehát nem úgy bánok velük, ahogy megérdemlik. Ez az irgalom. És aztán a másik, milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, ez pedig azokkal, akiket én bántottam meg. Keresem a békességet velük. Oké, ez volt ez a két lépés, amiről beszéltünk, hogy kiértékelem a kapcsolataimat, minden kapcsolatomat, átgondolom, átnézem, és ahol meg kell bocsássak valakinek, megbocsátok, akár személyesen, akár ha nem lehetséges, akkor tudjátok, beszélünk az üres székről, vagy a levélírásról. És aztán ott van a másik oldala, a jóvátevés, jóvá tenni azokat a bántásokat, amit én okoztam másoknak. Ez is vagy személyesen, vagy ezzel az üres székkel, vagy levélírással. Természetesen azt hozzátettük, hogy abban az esetben tesszük jóvá, hogyha ezzel nem okozunk nagyobb kárt, vagy bajt annak az illetőnek, vagy azoknak az embereknek, akik ő körülötte vannak. Ja. És aztán múlt héten néztük ezt a karbantartó lépést, a lendület fenntartását, mik azok a dolgok, amik bennünket ezen az úton tartanak, és segítenek a gyógyulás útján fönnmaradni. Ugye, mert minden dolog nagy lendülettel kezdődik, nagy lelkesedéssel, de piszok hamar eljön a csüggedés. És itt beszéltünk erről, hogy félretenni időt Istennek naponta, önértékelésre, bibliaolvasásra, imára, hogy még jobban megismerjük Istent és az ő akaratát az életünkre, és azért, hogy erőt is lejjünk arra az életre, tehát az ő akaratára. Ez volt a hetedik döntés. És aztán jön az utolsó, ma fogjuk ezt nézni, ez az újrahasznosítás, divatos ma. Újra hasznosítunk mindent, de hát ez van, ez nem ember ötlete volt az újrahasznosítás, ez is Isten ötlete volt, és ez a megadni magam döntés, megadni magam Istennek, hogy használhasson az örömhír átadásában. Tehát megadni magamat Istennek, hogy ő használhasson engem az örömhír átadásában. Mivel? Példamutatással, tehát ahogy élem az életem, és a szavaimmal. Oké, de ennek a kettőnek párhuzamosan kell mennie, mert ha az életem más mutat, mint amiről prédikálok, akkor megette a fene. Akkor semmi értelme nincsen. Oké, tehát ez a döntés szól arról, és erről fogunk ma beszélni, hogy Isten használni akarja a tapasztalataidat. Mindazt, amin keresztül mentél. Ja, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Tehát az, hogy Isten használni akar engem, hogy Isten használni akar téged, ez hatalmas megtiszteltetés. Tényleg. Tehát újra hasznosítani akarja a fájdalmaimat mások számára. Ez hihetetlen. Gondolhatjuk ezt, hogy Isten biztos a szuperhősöket akarja, vagy a nagyhitű testvéreket akarja használni, vagy a szuper ajándékkal, vagy a 68 ezer ajándékkal bíró embereket, vagy a nagyon tehetséges embereket akarja használni, csak engem nem. Ez nem igaz. Ha ezt gondolod, akkor elhitte egy hazugságot. Ez nem igaz. Isten a sima mezei embereket, mint akár én, minket akar használni. És minket fog tudni használni. Isten biztos akkor majd az erősségemet fogja használni. Hát azért adta az erősségeimet, hogy azokat használja. Nem? Nem. Isten azt mondja, én nem az erősségeidet akarom használni, én a gyengeségeidet akarom használni. Azokat a dolgokat, amiben gyenge vagy. És figyelj, tehát az embereknek nem az erősséget fog segíteni. Nem az fog segíteni az embereknek körülötted, amiben te erős vagy. Hanem az, amikor őszinte vagy a gyengeségeiddel. Tehát amikor őszintén fölvállaljuk a gyengeségeinket. Megosztod az erősségedet, akkor azt mondják az emberek, hogy nagy ügy. Nagy ügy. Ilyen én sose leszek. Nem ez hozzá létre, amikor látsz valaki, fú, milyen jó benne, hú, milyen tehetséges. Hát én úgyse leszek ilyen. Milyen áldott teremtés. Ő képes erre, én soha. De amikor megosztom a gyengeségemet, akkor meg azt fogják mondani, na, ehhez már tudok kapcsolódni. Na, ezt már értem. Na, ezt már én is átéltem. Ezt már tudom, hogy miről van szó. És erről szól a 8. döntés. Hogy felvállalni a gyengeségeinket. És engedni, hogy gyümölcsöt hozzanak a gyengeségeink. Amiről egészen eddig beszéltünk, Istennek a küldetésében ezeknek célja van. És ez az, hogy mások megismerjék az örömhírt, amit mi a saját nehézségeinkkel, tapasztalatainkkal testesítünk meg. Ahogyan mi találkoztunk a saját gyengeségeinkben Istennel. És ez segíteni fog másoknak. Tehát megosztod a rossz szokásodat, hogy megszabadultál egy rossz szokásodból, egy függőségedből, egy fájdalmadból, egy sérülésedből, és ezt megosztod valakivel. Isten használni akarja ezeket mások életében. Úgyhogy erről fogunk most beszélni. Tehát hagyd, hogy Isten az örömhírét el tudja hozni másoknak rajtad keresztül. Mindazokon a dolgokon keresztül, amik megtörténtek veled. Oké? Ez a 8. döntés, vagy 8. lépés. Isten elkezd élni rajtad keresztül a gyengeségeidben. Ez hatalmas. És egyébként a gyógyulásnak az egyik bizonyítéka az, amikor el tudsz kezdeni magadon kívül gondolkodni. Amikor el tudsz kezdeni magadon kívül gondolkodni. Tehát nem magaddal vagy eltelve, nem magaddal vagy elfoglalva, nem a saját problémáid áll a középpontba, és a beszélgetésed középpontja, hogy az én fájdalmam, az én sérülésem, az én problémám, jaj, én erre van szükségem, arra van szükségem, ezt nem adják meg, azt nem adják meg, nem. Hanem az, hogy hogyan segíthetnék másoknak. Tehát ez a gyógyulásnak a bizonyítéka. Nyilván el kell ide jutni. Tehát nem kell, hogy károsztasd magad, hanem vagy még itt a 8 hét után. Mondtam, hogy ez a 8 hét nem lesz elég arra, hogy abból a sok mindenből meggyógyuljunk, ami történt velünk. Tehát kell idő hozzá. De ezt csak azért mondom, hogy tudd. Hogy a gyógyulásnak jelei vannak. Az egyik jele az, hogy el tudsz kezdeni a saját magadon túl gondolkodni. Nem a magad problémáján, hanem esetleg más problémáján. Na, úgyhogy csak úgy összefoglalva ezt az egész üzenetsorozatot, és befejezve, levezetve két nagyon-nagyon fontos kérdést fogunk most megbeszélni. Az egyik, hogy miért engedte meg Isten az én fájdalmamat. Szerintem ez egy olyan kérdés, ami nem csak bennünket érdekel itt, hanem a falakon kívül, akik itt elmennek a házunk előtt, sétálnak benne a Kárász utcán, az emberek tele vannak fájdalommal, és fölteszik ezt a kérdést, hogy miért engedte meg, akárki is van, a sors, vagy ki hogy nevezi, de miért engedte meg a fájdalmat? Vagy ha van Isten, akkor miért engedi a fájdalmat? Oké, sok oka lehet. Én most 4-et szeretnék megmutatni nektek. Az első az, hogy Szabad akaratot adott nekem. Szabad akaratot adott nekem. Oké? Tehát ez egy döntés. Van egy, tehát döntésképes ember vagyok, és ezt Istentől kaptam. Ez Isten ajándéka számomra. A Biblia legelső könyvében, Mózes első könyvében azt látjuk, hogy Isten képére lettünk teremtve. Tehát Isten az ő képére teremtett bennünket. Hogyan történt ez az egész? Úgyhogy megadta minden ember számára a szabad döntés képességét. Tehát, hogy szabadon dönthetünk. Szabad akarat. Szabad döntés képessége. Megteheted a jót, vagy a rosszat. Te döntöd el. Megteheted a helyes dolgot, vagy a helytelen dolgot. Megteheted azt, ami élet, megteheted azt, ami gonosz. Tehát megteheted. Te döntöd el. Megadta az embernek azt a lehetőséget, szó szerint ezzel a szabad akarattal Isten azt mondta az embernek, hogy figyelj, én alkottalak, szeretlek, és minden, amit teremtettem, ez te rólad szól. Te vagy a koronája ennek, de te döntöd el, hogy elfogadsz engem, vagy elutasítasz. Tehát mindent én adtam neked, de te döntöd el, ember, hogy engem, Istent, az alkotódat elfogadsz, vagy elutasítasz. Nem semmi. Miért tette meg ezt Isten? Azért, mert Isten nem bábokat akart. Nem bábokat akart. Akiket úgy mozgat, ahogy ő akar. Oké? Akik mindig azt csinálják, amit ő akar. Isten nem ezt akarta. Nem ezt akart az emberrel. Isten olyan embereket akart, akik szabad döntésükből szeretik őt. Ő egy szeretett kapcsolatot akart az emberrel, de tudta, hogy úgy nem lehet, hogyha nincs választásuk arra, hogy szeretik vagy nem szeretik. Oké? Tehát akkor van értelme a jónak, ha van lehetőség a rosszra. Különben mi alapján határozzuk meg a jót? Nem? Tehát akkor nincs rossz se, mert ha csak jó van, akkor miért jónak nevezzük? Akkor nevezhetjük azt krumplinak is, vagy bakfitnek. Tehát nincs két ellentét, nincs két választás. Tehát Isten olyan embereket akart, akik eldöntik, hogy szeretik őt, vagy sem. Tehát szabad döntésben. Tehát nem szerethetsz úgy valakit, hogy nincs meg a választás. Hogy szeret, vagy nem szeret. Yeah. Na, úgyhogy szabad akarat, ez egy nagyon fontos elv, és nagyon fontos gondolat a fájdalmakkal, vagy a szenvedéssel kapcsolatban is, mert a szabad akarat az egy áldás is, ugyanakkor egy teher is, egy felelősség is. Nem csak. Tehát egyébként minden áldás egy felelősség is. A mai ember, sőt a mai fiatalok leginkább csak áldást akarnak. Csak áldást akarnak. És felelősség, ne. Semmi. Csak mindent ide hamar. Ezért van az, hogy 23 évesen azt az egzisztenciát akarják elérni 23 éves korukra, amit a szüleik 55 éves korukra értek el. Legyen autójuk, legyen házuk, legyen egy lapos tévéjük, meg mit tudom én miük, meg szekrénysor, meg akármi. Amit a szülőknek 30-35 évbe tellett, míg beszerezték. És összekuporgatták. De nem, a mai fiatalok 23 évesen már ilyenbe akarnak csücsülni. Persze, a mai rendszer mit segít ebben? Ad neked kölcsön 20 misit, hogy ezt most meglegyen. És aztán kész, meg is vagy egy életre. Tehát a rendszer, a körülöttünk lévő rendszer, az rá is segít arra, hogy ne legyen felelősség. De a szabad akarata az nem csak egy áldás, hanem egy felelősség is, és ebben kell, így kell gondolkodnunk. És 5 Mózes 30-ban a 15. versetől 19. versig elolvassuk. Ez akkor írta, akkor mondta Isten Izrael népének, amikor átnézték, mielőtt bementek az ígéret földjére, ezt a pusztában Isten még áttekintette Mózessel a törvényt, amit adott, és ezt mondja Isten nekik. Nézzétek, elétek adtam az életet és a halált, a jót és a rosszat, hogy válasszatok. Ha az életet választjátok, vagyis engedelmeskedtek Istenünk az örökkévaló tanításának és törvényének, amelyet általam közölt veletek, tehát Mózes által, ha szeretitek Istenünket, az örökkévalót, és az ő útján jártok, ha megtartjátok rendelkezését, és engedelmeskedtek parancsainak és határozatainak, oké, tehát ha az életet választjátok, ez mind ott van, egy felső, mit jelent, hogy az ő az életet választani, akkor megsokasodtok, és virágzó nagy nemzetté lesztek, és Istenünk az örökkévaló megáld titeket azon a földön, amelyet majd birtokba vesztek. De figyelmeztetlek benneteket, hogyha a halált választjátok, vagyis a szívetek elfordul az örökkévalótól, és nem engedelmeskedtek neki. Ha elcsábultok, hogy más isteneket szolgáljatok és imádjatok, akkor egész bizonyosan el fogtok pusztulni, és menthetetlenül elvesztek. Akkor nem fogtok hosszú ideig lakni a Jordán túlsó partján lévő földön, amelyre majd bementek, hogy birtokba vegyétek azt. Tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tártam a választást, élet és halál, áldás és átok között. És akkor jön a tanács, válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is. Oké, tehát Isten mindig is egyenes volt, nem voltak apróbetűs részek. Elmondta, mi van ekkor, mi van akkor. Válasz az életet, itt van az élet, elét beadom, itt van a halál, elét beadom, ez jelenti az élet, ez jelenti a halál, válaszd az életet. Tehát még Isten is mondja, hogy melyiket válaszd. Az a nyerő. Az a nyerő. Úgyhogy, tehát a szabad akarat az nem csak áldás, hanem teher is, mert az a helyzet, hogy hozunk rossz döntéseket. Ki ez, aki hozott már legalább egyet? Ja. Ma, vagy az elmúlt 5 percben, vagy mit tudom én. Tehát, ja. És ezeknek a rossz döntéseknek fájdalmas következményei vannak. Tehát vannak következményei. Tehát például az, hogy kipróbálom a drogokat, ez az én döntésem. Ez az én döntésem, nem másé. Ha függő leszek, mert akkor kipróbáltam a drogokat, és aztán függővé lettem, ez nem másnak a hibája. Nem azért, mert a karcsi adott, amikor kértem. Hát mondhatta volna, hogy nem, hogy rohadjon ki. Miért adott? Az ő hibája. Ő kevert bele. Ő beszélt rá. Nem, ez az én döntésem volt. Nem kelhetem másra. Lehetek összekuszált, szexuális életet élő ember, és aztán diagnosztizálnak valami betegséggel, akkor nem az tehet róla, akitől a betegséget elkaptam. Egyébként a 60-as években még kb. 2 vagy 3 ilyen betegség volt. Szexuális úton terjedő betegség. Ma már, hát nem tudom, több mint 50. És rengeteg csak a hordozó. És aztán valahol valamiért valakinél aktivizálódik. Tehát ezek ilyen rejtett taposóaknák, amik aztán előjönnek. Megszületik egy gyerek, vagy teherbe esik egy anyuka, akinek volt, mit tudom én, milyen szexuális élet előtte, beindulnak bizonyos hormonok, és hopp, aktivizálódik egy betegség. Tehát Isten nem véletlenül mondja ezt, azt és amazt. Mert a javunkat akarja. De mi döntésünk? Isten azt mondja, persze, hogy nem akarom, hogy fájjon neked. Nem akarom, hogy fájjon neked, de ez része a csomagnak. Hogy fáj. Oké? Tehát ez a szabad akarattal jön, hogyha rossz döntést hozol, akkor az fájni fog. Tehát nem tudom azt csinálni, hogy rossz döntést hozol, és nem fáj. Ilyen nincs. Ez nem így működik. Okay? Tehát, és az a helyzet, hogy nem csak én kaptam szabad akaratot, hanem te is. Mindenki ebbe a terembe. És mindenki ezen a földön. Tehát ez azt jelenti, hogy még ha én egész életemben jó döntéseket hozok. Oké? Okay? Azért pici esélye van annak, hogy valaki más rossz döntést hoz, ami viszont bajt okoz nekem. Oké, tehát miért van a fájdalom? Az egyik oka azért, mert van szabad akarat. Nekem, tehát a döntéseimmel tudok bajt okozni magamnak is fájdalmat. Ugyanakkor mindenki másnak, tehát mások is dönthetnek úgy, ami fájdalmat okoz nekem. Tehát szabad akarat. Isten megakadályozhatta volna, hogy ez a fájdalom megtörténjen veled. Egy dolgot kellett volna tennie, hogy elveszi a rossznak a választási lehetőségét. Ezt kellett volna tennie. Hogy amikor ez a személy bántott, most ez legyen egy szülő, egy barát, vagy egy férj, vagy egy feleség, vagy bárki üzlettárs, úgy tudta volna a fájdalmat megakadályozni. És hogy attól a személytől elveszi a rossznak a választását. De Isten ilyet nem csinál. Mert ha ilyet megcsinál vele, akkor velem is meg kell tennie. De hogy innentől kezdve már nem beszélünk szeretetről. És nem tudunk beszélni szeretet kapcsolatról Istennel. Se egymással. Hanem droidok vagyunk, robotok. Te érted? A szabad akarat áldás, mert ott van benne ez az önként, és ez egy hatalmas áldás, hogy önként adhatjuk magunkat, önként tehetünk dolgokat, de ugyanakkor egy teher is. És Isten azt mondja, nem fogom leuralni az akaratodat. Ez az ő hozzáállás, és ez a szeretet. Hogy nem uralom le az akaratodat. Nem fogom leuralni. Oké, tehát itt kell egy kicsit beszélni arról is, hogy Isten senkit nem küld a pokolba. Tehát Isten senkit nem küld a pokolba. Nem azért mennek emberek a pokolba, mert Isten küldi őket, hanem azért, mert emberek úgy döntenek, hogy elutasítják Istent. És Isten tiszteli a szabad akaratukat, és azt mondják, figyelj, egy élet volt arra, x-10 év, hogy te eldöntsd, hogy akarsz-e velem lenni az örökkévalóságban, vagy sem. Te úgy döntöttél 40-50-70 éven keresztül, hogy nem akarsz velem lenni, akkor nem fogsz velem lenni. Tisztelem a szabad akaratodat. És ezek az emberek oda kerülnek a pokolba. Nem azért, mert Isten küldte oda őket, hanem azért, mert Istennek volt egy hívó szava, hogy szeretlek, és azt szeretném, hogy csatlakozz a családomhoz, de ha nem akarsz, akkor nem kell. Akkor nem kell. Tehát ha azt mondod nekem, Istennek, hogy felejts el, vagy felejtsd el, akkor utána már nem hibáztathatsz. Akkor nem hibáztathatsz. Egy valakit hibáztathatsz magadat. Mert szabad akaratod van. Oké, ez a szabad akarat. Aztán a második, miért van szenvedés, vagy fájdalom? Mert a figyelmemet akarja felkelteni. A fájdalommal Isten felkelti a figyelmemet. Tehát Isten használja a figyelemfelkeltésre a fájdalmat. Abszolút. Vészjelzőnek. Oké, baj van, valami nem stimmel. De észnél kell legyünk. Nem a fájdalom a problémám. Ez nagyon fontos, hogy nem a fájdalom a problémám. Nem a fájdalom a problémám. Tehát mi a fájdalmam például? Depresszió, aggodalmaskodás, félelem. De nem ez a probléma. Hogy depressziós vagyok. Nem ez a probléma, hogy félek. Nem ez a probléma, hogy aggodalmaskodok. Nem ez a probléma, hogy féltékeny vagyok. Nem ez a probléma. Ez a problémának a tünete. A problémák tünetei. Na, Istennek a megafonja ez a fájdalom. Hogy valami nem stimmel belül. Valami nem stimmel az életemben. Példabeszédek 20-30. Azt mondja, kitisztítják lelkedből a gonoszt, a megsebző csapások. Megtisztítanak a szíved mélyébe ható sebek. Nem semmi. Az a helyzet, hogy szükségünk van ezekre a fájdalmak, amikor valami nem stimmel, és Isten fel akarja kelteni a figyelmünket ezekkel a fájdalmakkal. Felkelti figyelmünket a fájdalmakkal. Mert nem változunk, nem vagyunk hajlandóak változni, amíg egy szikrányi fényt is látunk. Tehát abszolút sötétség kell hozzá, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor változom. Tehát kilátástalan helyzet kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy változom. 2 Korintus 7.9 Pál apostol írja, most már örülök, hogy megírtam. Persze nem annak, hogy szomorúságot okoztam vele, hanem annak, hogy ezáltal megváltoztattátok a gondolkodásotokat és a szíveteket. Itt az első levélről ír. Ez a második levele a korintusoknak, és az első levélbe írt egy-két kemény dolgot, kiigazítás, és azt mondja, most már örülök. Nem annak, hogy szomorúság lett belőle, hanem annak, hogy ezáltal megváltoztattátok a gondolkodásotokat és a szíveteket. Ez ilyenfajta szomorúság Isten akarata szerint változtat meg. És így ez a levél semmi bajt nem okozott nektek. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy én örülök. Örülök. Nem a fájdalomnak, félre ne értsetek, nem a fájdalomnak, annak, hogy a fájdalom hatására Isten felé fordultatok. Oké, tehát Isten használja a fájdalom. Miért van fájdalom? Mert használja, hogy a figyelmemet fölkeltse. Volt egy srác, ő volt a gimnáziumnak a gyöngye. Hihetetlen elme volt, jó gondolkodó srác, apuka milliomos, és hát mindene megvolt. Ő volt a városukban a legnépszerűbb gyerek, a fiatalok körében nyilván ott a lóvé meg a képesség. Felnőttként ilyen félprofi golfjátékos lett, tehát azért keresett vele elég jól pénzt. Nagyon jó üzletember lett a későbbiekben. És aztán rászokott a kokainra. És nem csak, hogy rászokott a kokainra, hanem elkezdte árulni is. És mi történt? Börtönbe került. Most ez nagyon rövid élettörténet. Tehát börtönbe került, és aztán a börtönben megtért. Ott találkozott Jézus Krisztussal. Nem azért, mert Jézus Krisztus rab volt, jó, tehát nem. Hanem tehát összetört úgy az élete, olyan sötétségbe került, hogy ott Krisztus meg tudta szólítani az ő szívét. És ő igennel válaszolt. Átadta az életét Jézusnak. És aztán miután kiszabadult, elkezdett egy olyan szolgálatot, hogy Exodus szolgálat. Ez a kivonulás, azt jelenti, hogy kivonulás. Azt hívják Exodusnak, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, a fogságból. Az egyiptomi fogságból. Rabszolgák voltak, és Mózes kivezett őket, ezt hívják úgy, hogy Exodus. És ő elkezdte ezt a szolgálatot, és ennek a szolgálatnak az volt a lényege, hogy segített a kiszabadult elítélteknek megállni a társadalomban. Újra beintegrálódni, újra felvenni a lendületet, ugye mert valaki 15 éve, képzeljétek el Magyarországon, és ha valaki 20 éve vagy 25 éve van bent, és kiszabadul, tehát mobiltelefon, meg internet, meg nem tudom, tehát annyi minden változott az idő alatt, hogy lehet, hogy a 10. nap után azt kívánja, hogy visszamenjen. Mert ott biztonságban érzi magát. Nagyobb biztonság, mint itt. Tehát elkezdte a szolgált, Exodus szolgált, segít a szabadult elítélteknek, hogy visszaéleszkenjek a normális társadalomba, és azt mondja ez a srác, aki már nem srác, ugye, hogy a legjobb dolog, ami történt velem, hogy börtönbe kerültem. Tehát a legjobb dolog, ami történt velem, hogy börtönbe kerültem. Oké, tehát Isten a problémákat használja figyelemfelkeltésre. A nehézségeket, a fájdalmat figyelemfelkeltésre használja, hogy megragadja a figyelmemet. Hihetetlen. Ott van például Jónásnak a története. Bibliai példa. Jónás, egy proféta volt. Elolvashatod a történetét, 4 fejezet, kb. 15 perc alatt elbírod olvasni. Az Ószövetségben van a kis proféták között. És tehát Jónás az ellenkező irányba ment, mint amerre Isten küldte. Amikor meghallott, hogy hová kéne menni a Ninivébe, és bizonságot tenni, Jónás totál az ellenkező irányba indult el. És aztán Isten adott neki egy csodálatos földközi-tengeri hajóutat, ugye. Óriási vihar lett, aztán végül ki kellett ugrani a hajóból, és egy halnak a gyomrában kötött ki. De amit mond a tenger mélyén, mikor ott volt 3 napig a halnak a gyomrában, ami elég sötét, büdös és nyálkás lehetett, az Jónás könyvében a 2. fejezet 7. verse, azt mondja, mikor elcsüggettem, rád emlékeztem. Imádságom feljutott eléd, szent templomodba. Tehát amikor elcsüggettem, rád emlékeztem. Látod, tehát a fájdalmat és a nehézséget Isten arra használja, hogy felhívja a figyelmet. Felhívja a figyelmünket. Aztán a 3. dolog, miért van szenvedés vagy fájdalom? Arra használja, hogy megtanuljak tőle függeni. Az Istentől való függésre használja a fájdalom. Itt van Pál apostolnak a példája. 2. Korintus 1-ben, 8-tól a 10. versig. Olvasok csak. Azt mondja, testvéreim, tudjatok róla, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Magunkban már fel is készültünk a halálra. Figyelj, és itt jön a kulcs. De ez is csak azért történt, hogy többé nem magunkban bízzunk, hanem Istenben. Aki még a halottakat is feltámasztja. Oké, tehát úgy voltak vele, hogy itt most már meg fogunk halni, de még a halál pillanatában is úgy tudok gondolkodni, hogy ha ebbe beledöglünk is, Isten még akár föl is támaszt. Ő pedig valóban kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, és ez jön a bizonyságból, kiszabadított, úgyhogy ezután is ki fog bennünket szabadítani. Tehát hihetetlen hitet és felbátorodást nyertek abból, hogy Isten szabadított. Most már van egy hitem arra, hogy ha ezt megtette ebben a helyzetben, jön a következő helyzet, ebben is meg fogja tenni. És azt mondja, őben reménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít. Figyeljetek, fogalmunk sincs, hogy csak és egyedül Istenre van szükségünk. Egészen addig, amíg olyan helyzetben nem kerülünk, ahol csak ő van nekünk. Tehát fogalmunk sincs, hogy csak is egyedül őre van szükségünk, amíg Isten bele nem enged egy olyan helyzetbe, ahol nincs más, csak ő. Nincs barát, nincs pásztor, nincs megoldás, nincs szer, nincs semmi, hanem egyedül ő. Egyedül csak ő. És akkor jövünk rá igazán, hogy tényleg csak őtől függünk. Mindenki más, minden más, az csak valami cucc. Extra. Hogyha Isten adja. Nekem még problémád nem volt, addig fogalmat sem volt arra, hogy Isten meg tudja azt oldani. Érted ezt? Tehát amíg nem volt problémád, fogalmat sem volt, hogy Isten egy probléma megoldó Isten. Hogy Isten megengedi a problémát, hogy lásd, hogy ő ad megoldást benne. És ad kiutat belőle. Mert meg akar tanítani arra, hogy mi tőle függjünk. Nem mástól, nem más emberektől, nem más helyzetektől, nem más hatalmaktól, tekintélyektől, hanem egyedül csak tőle. 119. Zsoltár 71. verse azt mondja, hasznomra vált a szenvedés, mert megértettem és megjegyeztem törvényedet. Tehát hasznomra vált a szenvedés, mert megértettem és megjegyeztem törvényedet. Hasznomra vált a szenvedés. Tehát vannak dolgok, amiket csak a fájdalomon keresztül tudunk megtanulni. Az eddigi alkalmakon, ebben az üzenetsorozatban 11 történetet olvastam fel nektek, emberek történetét, bizonságokat. Ez 11 ember, akik a fájdalmon keresztül tanultak. Oké, 4. Miért engedi meg Isten szenvedést és a fájdalmat? Azért adja, hogy szolgálatom lehessen mások felé. Azért adja, hogy szolgálatom lehessen mások felé. Tehát az, hogy nekem fájdalmam van, vagy van valami, tehát valami szenvedésem megyek keresztül. Ez engem alázatossá tesz, együttérzővé tesz. mások szüksége felé való érzékenységet ad. Mert át tudom élni azt, amin a többiek keresztül mennek. Erről szól a nyolcadik döntés igazából. Erről a négyes pontról. Hogy adjam magam át Istennek, hogy ő használjon engem mások felé. Tehát, hogy alávessem az életemet Istennek, mások megsegítésére. Tehát a fájdalom, az felkészít mások szolgálatára. Ezért is adja Isten. Felkészítse mások szolgálatára. 2 Korintus 1:4 Pál apostol írja, azt mondja, ő bíztat és bátorít bennünket minden bajban, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni és erősíteni másokat, amikor ők vannak bajban. Oké, tehát mi bajban vagyunk, de Isten bíztat és bátorít minket abban a bajban, hogy majd aztán mi is meg tudjunk másokat vigasztalni és bátorítani, amikor mások vannak bajban. Ugyanúgy bátorítjuk őket, ahogyan Isten is megerősített bennünket. Oké, tehát mindenkinek szüksége van gyógyulásra valamiből. Ez lehet elmebeli, lehet érzelmi, lehet fizikai, lehet szellemi, lehet kapcsolati, lehet szociális. Sokféle gyógyulás. Mindenki küzd rossz szokásokkal. Nem feltétlenül egészségkárosító szokásokkal, de zavaró szokásokkal. Ami igazából már rabulejt. Rabulejt is zavar téged, és lehet, hogy zavar már másokat is. Oké, tehát senki nem tökéletes. Ki tudna a legjobban segíteni annak az embernek abban a rossz szokásában, vagy mit tudom én, ki tudna segíteni annak az embernek ott az alkoholizmusában, ha nem az, aki már túl van az alkoholizmuson. És megküzdötte ezt az utat az alkoholban. Ő a legjobb emberre. Ki az, aki a leginkább tud segíteni egy olyan embernek, akit bántalmaztak? Családban, vagy kapcsolatban, ha nem az, akit Isten meggyógyított a bántalmazásból. Tehát ez Isten útja. Vagy munkaelvesztés. Vagy anyagi csőd. Vagy üzleti csőd. Vagy az elvadult tinédzser családban. Ki az, aki tud olyan szülőknek segíteni, amikor elvadulnak a tinédzserek, hanem az, aki ezen már túl van. Mi miért csak most megyünk bele? Úgyhogy nyitottnak kell legyünk, és őszintének a szenvedésünkkel. Nyitottnak lenni őszintének. Ha megtartom a szenvedésemet magamnak, ha megtartom a fájdalmamat magamnak, akkor igazából elpazaroltam. Nem volt semmi értelme. Semmi értelme nem volt. Ja, úgyhogy itt van egy jó példa, József története Mózes első könyvéből. Ővel aztán kiszúrtak rendesen. Egy jó srác volt. Éretlen volt, meg hirtelen, de úgy egy rendes srác volt. Igazából ő nem érdemelte meg azt a fájdalmat, amit kapott másoktól. Tehát ott volt 10 testvére, akik eladták rabszolgának, előtte jól elverték. Utána hazamentek és kamusztak apukájának, hogy az oroszlán megette. Aztán most ez egy problémás család, nem? Egy kicsit. Elég kudarc. Ja, elég nagy kudarc. Aztán elkerült Egyiptomba, rabszolga lett. Tehát egy totál idegen országban, idegen kultúrában. De mit csinál? Dolgozik keményen, dolgozik becsületesen, és csinálja a dolgát. Isten adja is neki az előléptetést, bizalmat kap a feljebb valóinak a szemében, de a gazdájának a felesége ugye ráugrik. És megkívánja őt, és, ja. És ő pedig becsületes, tartja magát, és nem hagyja. tudja, mit jelent a gazdának szolgálni, úgyhogy az ő gazda felesége, úgyhogy nem hagyom magam, és elfutott a helyzetből. Erre ez a feleség mit csinál? Hát megvádolja azzal, hogy pont József akart vele erőszakoskodni, meg akart őt erőszakolni. Úgyhogy börtönbe kerül. Tehát egy lavina helyzet ez az egész. Tehát csak egyik rossz után jön a másik. Vannak is emelkedő völgyek, ahol úgy tűnik, hogy a történet jóra fordul, de csak rosszabb lesz. Ugye ott van a börtönös sztori, most ezt nem fogom elmondani nektek, de a lényeg ebbe az, hogy Isten pontosan tudta, hogy mit csinál. Pontosan tudta, hogy mi történik, mit csinál. Olyan helyre emelte be Józsefet, egy olyan társadalomba, egy olyan pozícióba, egy olyan történelmi eseményeknek a vonulátába emelte be, hogy ő lett Egyiptomnak a második embere. Ő lett ez az ember, aki felelt az élelmiszerért. És ő volt az, aki megfejtette Fáraónak azt az álmát, hogy itt lesz 7 év bőség és 7 év ínség. És Isten adott bölcsességet Józsefnek, hogy a 7 év bőségben mit kell csinálni, félre kell tenni, hogy legyen elég az ínségre. Tehát Isten pontosan tudta, hogy mit csinál. Az egésznek az volt a lényege, hogy ezt a két nemzetet megmentse a pusztulástól. A zsidókat és Egyiptomot. Na de várja, hát 400 év után, hát mit műveltek az egyiptomok a zsidókkal? Oké, de ha nem lenne Egyiptom, nem lenne zsidóság. Elpusztultak volna. Tehát igazából megengedte annak a rossz nemzetnek és bálványimádó nemzetnek, hogy úgymond egy védelmi burokban tartsa őket, hogy milliós nagyságú néppé váljon a 400 év alatt. És aztán kihozta őket onnan. Tehát Isten tudta, hogy mit csinál. Később jöttek a testvérek kaját kérni, ugye, amikor jött az ínség ideje, és azt hitték, hogy majd József, akivel ennyi rosszat tettek, majd jó levágja a fejüket, és majd jó bosszút áll. De József mit mondott? 1 Mózes 50-20-ban, ez nincs kiírva, de mondom nektek, azt mondja, igaz, hogy ti rossz szándékkal voltatok irántam, de Isten azt jóra fordította. Tehát rossz szándékkal voltatok, de Isten azt jóra fordította. Hiszen az volt a terve, hogy általam sokak életét megmentse. És ez így is történt. Oké, tehát gondolkozz így. Isten sokkal nagyobb annál, mint akik téged bántottak. Tehát Isten sokkal nagyobb annál, mint akik téged bántottak. Valaha is. Sokkal nagyobb. És ilyen módon nem számít, hogy mit tettek veled. Nem számít. Mert Isten meg tudja azt fordítani, és jóra fogja fordítani. És embereket fog megmenteni ezen keresztül. És rajtad keresztül. Isten hatalmas. Ezért mondom azt, hogy Isten sosem pazarolja a fájdalmat. Nem szólja így, hogy neki is. Nem pazarol. Ha adja, céllal adja. Ha kaptad, céllal kaptad. Határozott céllal. Viszont te elpazarolhatod. Isten nem pazarolta, céllal kaptad, de te elpazarolhatod, ha nem tanulod meg abból a fájdalomból, hogy ezt meg kell osszad másokkal. Mert ezért kaptad, hogy megoszd másokkal. Tehát az a bátorítás, hogy te hogyan mentél azon keresztül, azon a nehézségen, azon a fájdalmon, azon a bántáson, tehát amin pont azok mennek át, akiket esetleg köréd viszed az Isten. Na, úgyhogy miért van fájdalom? Nézzük vissza, menjünk vissza arra 4-re. Szabad akaratod ad nekem? A figyelmet akarja felkelteni, arra használja, hogy megtanuljak tőle függeni, és azért, hogy szolgálatom lesse mások felé. Ja. Hogyan használjam ezt a fájdalmat másoknak a megsegítésére? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Hogyan használjam? 1 Péter 3.15. Azt mondja, szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint uratokat. Ez a kiindulási pont. Hogy van egy Isten tisztelet a szívemben. Ő tisztelem Krisztust, mint Uramat. És aztán ebből jön ez, hogy mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek. De szelíden és tisztelettel válaszoljatok nekik. Oké, tehát, és ez hogy működik a valóságban, hogy éled az életedet, emberek belelátnak, tehát nem rejtjük el az életünket, nem egy szigeten élünk, és nem fedünk fel belőle semmit, hanem emberek látják az életünket. Nem tartom vissza a nehézségeimet se, tehát merek róla beszélni. És Istenre hagyjuk azt, hogy hogyan hoz engem össze valaki mással. Tehát amikor én nem tartom vissza ezt a dolgot, a szenvedést és a fájdalmat, nem tartom magamnak, akkor hidd el, hogy Isten oda fogja vinni köréd azokat az embereket, akik olyan dolgokon mentek keresztül, mint te. Tehát ha tudja, hogy te nem tartod vissza, akkor csodákat fogsz látni. Akkor azt fogod mondani, hogy ezzel sem találkoztam véletlenül, azzal sem találkoztam véletlenül. Azt, hogy arra kellett menjek, mert lekéstem a buszt, ez sem volt véletlen. Azt, hogy pont bezárták ezt az üzletet, de oda át kellett menni, az sem volt véletlen. És találkoztam ezzel az emberrel, és... Tehát ott vagyunk, vagy egyszerűen rendszeresen találkozom ezzel az emberrel, mert ugyanabban az üzletben járunk, vagy együtt dolgozunk, vagy bármi. És látja, hogy mind megyek keresztül, és azt mondja, figyelj már, te hogy csinálod ezt? Hogy van reménységed, van békességed, tudsz örülni. Közben ilyen dolgokon mész át. Hogy csinálod? Oké, ez az, hogy mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek. Tehát legyünk készek rá. Szelíden és tisztelettel válaszoljunk nekik. Oké, tehát, hogy megkérdezik tőlünk, hogy élted túl azt a dolgot? Vagy hogy jöttél rendbe? Vagy hogy gyógyultál meg? És itt jönnek a tanácsaim. Jó, hogyan használjuk? Az első dolog, amit tegyünk, és szerintem ez nincs a jegyzetben, vagy ott van, nem tudom. Készíts listát minden tapasztalatodról az eddigi életedben. Nincs ott. Úgyhogy írhatjátok olyan máshol, de lehet, hogy gyorsabban fogom mondani, mint ahogy tudtok írni, viszont meg lehet hallgatni az internetről újra. Tehát készíts listát minden tapasztalatodról az eddigi életedben. Legyen az negatív, legyen az pozitív. Legyen egy listád, amiket te okoztál, pozitív dolgok vagy negatív dolgok, vagy amit neked okoztak, pozitív vagy negatív. És aztán tedd fel a kérdést magadnak, hogy mit tanultál ezekből a tapasztalatokból. Hogyan segített ki Isten ezekből a dolgokból. Kérdezz segítséget is ehhez, kérdezz meg Istent. Isten, hogyan segítettél ebben a helyzetben? Emlékeztess, juttasd eszembe. Ebből a kemény helyzetekből hogyan hoztál ki? Oké, és ezek után, tehát listát írsz, aztán átgondolod, hogy Isten hogyan szabadított meg belőle. A harmadik, hogy írd le a történetedet. Írd le a történetedet. Legyen leírva az életed története. Miért? Azért, mert a leírt gondolatok mindig szabadítanak. Ha le vannak írva a gondolataink, azok szabadítanak. És aztán miután ez megvan, persze ez nem megy ilyen 5 perc alatt, lehet, hogy egy hét alatt sem, de mondtam, hogy a gyógyulás meg semmi Isten országában nem megy egyik napra a másikra. Amikor ez megvan, akkor gondolkozz el azon, és írd le, hogy kinek segíthet a történetem. Kinek lehet segítsége a történetem. Oké, erre a válasz igazából az, hogy hát mindazok, akik éppen ezen mennek keresztül. Vagy abban a folyamatban egy lépéssel te előrébb vagy, mint ők. Lehet, hogy még te sem vagy a végén a folyamatnak, de egy lépéssel előrébb vagy, és tudsz segíteni. És azt mondod, amikor felismered, kik azok most az életemben, akik neked hasznára lehet. És hogyha sikerül valamit írnod, Isten megmutat valakit, akkor azt mondod, hogy Isten, itt vagyok, használj engem. Isten, itt vagyok, használj engem. És aztán készülj, nagyon készülj fel. Mert amikor, tehát ha készen állunk Isten használatára, akkor Isten bele fog tenni helyzetekbe. Isten használni fog. Olyan módokon, hogy a lélegzeted el fog állni. Vagy az agyad eldobod. Az a másik lehetőség. De legyél kész. Mert rengeteg ember van, akinek hallania kell a sztoridat. Rengetegen vannak. Rengetegen vannak. Tehát a problémáiddal nem vagy egyedül. Vannak, akiknek tehát szükség van a te történetedre. Hogy te hogyan találkoztál benne Istennel. Hogyan szabadított, hogyan gyógyított meg belőle Isten. És hidd el, hogy Isten viszont, látva József történetét, hogy ez, ha mikroszkóppal nézzük, akkor József jó megszívta az egész életet. Jó. És hogy jó sokat szívott, hogy aztán utána. De miért kellett az? Ha meg távolabbról nézzük a nagy képet, akkor is minden céllal volt, és minden hasznára volt. És egyébként minden egyes helyzetben ott volt vele Isten, egyébként ezt írja is, de Isten Józseffel volt, tehát ha olvasod végig az ő történetét, azt látod, de Isten Józseffel volt, és ő ebben nem is kételkedett. Tehát ő végig megtapasztalta, amikor el lett árulva, amikor el lett adva, amikor meg lett verve, amikor megvádolták őt dolgokkal, amit nem tett, börtönbe került, tehát mindvégig ő tisztában volt azzal, hogy Isten vele van. És ez volt aztán később az ő története is. És ugyanúgy nekünk is megvan ez a történetünk. Ja. Néha Isten azt akarja, hogy kezdeményezzünk. Közbe lépjünk. Azt mondja Galácia 6, első-második verse. Testvéreim, előfordulhat, hogy valaki közületek valamiben vétkezik. Az ilyen testvért gyengéden és szelíden azok igazítsák helyre, akik a szent szám szerint élnek, de ők is vigyázzanak magukra, nehogy ugyanabba a kísértésbe essenek. Segítsetek egymásnak a terhek hordozásában, így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. Oké, tehát ezek a szavak itt, ezek itt parancsok. Tehát azt mondja, igazítsátok helyre, szelíden és gyengéden. Segítsetek egymásnak. Tehát nem azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy jó ötletnek tartod-e, hogy megosszad ezt másokkal, vagy segíts valakinek, akinek szüksége van rá. Nem, ez világos parancs. Tehát ahogy fogalmaz, amit mond, Isten igéje, azt mondja, tedd! Ez az életünk részének kell lenni, hogy ezt tegyük. Ha hívők vagyunk, akkor meg kell osszuk ezeket a dolgokat másokkal. Meg kell osszam a tapasztalataimat olyan emberekkel, akik ugyanezen a nehézségen és megpróbáltatáson mennek keresztül. És ez egy parancs. Mondhatjuk azt simán, hogyha nem teszem, akkor nem engedelmeskedek. Úgyhogy három jó tanács arra, hogy hogyan osszam meg. Három jó tanács. Hogyan osszam meg a történetemet. Mert hogy van történeted, és Isten akarja, hogy elmondd. De hogyan? Mert nem akarjuk elpazarolni a fájdalmat. Oké? Hogyan osztom meg? Az első, légy alázatos. Légy alázatos. És ez egy hozzáállás. Tehát tudd azt, hogy egy csónakban evezünk. Egy csónakban. Mindannyian küzdünk. Tehát akivel beszélünk, az is küzd, meg én is küzdök. Igazából, amikor segítek valakinek, az olyan, mint amikor az egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol talált kenyeret. Nincs kettőnk között különbség. Tehát nem hencegünk. Na, most akkor elmondom neked a tutit. Nagyon be voltál vadulva az elmúlt években, én meg világosságot kaptam, hagyd mondjam el. Tehát nem tudom a tutit. Én is benne vagyok a folyamatban. De valamit el tudok mondani ebből a folyamatból neked. Tehát alázat. Alázat. Én is a gyógyuláshoz vezető úton vagyok. És ez tart alázatban. És amikor ott vagy, és beszélsz valakivel, akkor azt mondod, hogy figyelj, mindannyiunkkal történnek dolgok, velem ez történt. És elmondod. Aztán a másik, légy eredeti. Tehát őszintén tárd ki a hibáidat és a fájdalmaidat. Tehát légy őszinte velük. Tehát az elmúlt hetekben, ahogy olvastam ezeket a történeteket, ezeket én csak hoztam és felolvastam nektek, de ezeket valójában egy Isten tisztelten emberek elmondták. Egy nagy gyülekezetnek. Fölvállalták. És ezt lehetett látni ezekben a történetekben, hogy átlátszóak. Hogy sebezhetőek. Nem féltek attól, hogy ha én ezt elmondom, akkor majd mindenki majd lekezel, meg nem szeretnek, meg elutasítanak. Nem. Felvállalták a sebezhetőséget, átlátszóságot, valódiságot, és hatalmas bátorság kell ehhez. Tényleg, nagy bátorság kell ehhez. És hálás vagyok azért, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, egy olyan család része vagyunk itt, a Híd közösségben, ahol valós emberek valós problémákról beszélgethetnek. Akár ilyenkor vasárnaponként, vagy akár amikor egymásnál vagyunk vendégségben, vagy amikor itt vagyunk szerdán, és kis csoportokba leülünk, és beszélgetünk. De valós emberek valós problémákkal, és nem tartjuk vissza, és ott vannak a valós megoldások, és nem kell félnünk attól. Én hálás vagyok, hogy egy ilyen közösség vagyunk. Nem kell félnünk attól, hogyha elmondjuk, hogy mivel küzdünk, hogy lenéznek minket. Ez hatalmas ajándék. Hatalmas ajándék, hogy egy ilyen közösség lehetünk. Hogy nem bélyegeznek meg minket. És ez nagyon fontos, hogy ezt az elfogadás légkörét gyülekezetként megtartsuk. Hogy ezzel ne változzunk, ne változtassunk. Úgyhogy segíthetünk másoknak azzal, hogy őszinték vagyunk a fájdalmunkkal, a nehézségeinkkel. Tudod, mit hoz létre másokban? Megnyílnak. Tehát megnyílnak. Reményt adsz nekik. Tehát reményt kap más. Amikor te őszinte vagy, feltárod a hibáidat, a fájdalmaidat, reményt adsz nekik. És neked mit hoz? Neked meg gyógyulást hoz. Tehát egy úton két haszna van. Reménységet kap, aki hallgatja, te pedig gyógyulsz belőle. Mert bizonyságot teszel arról, amit Isten tett. És újra elmondod, egyre erősebb leszel. Egyre erősebb lesz a hited tőle. Egyre jobban gyógyulsz. És mi történik? Egyre jobban növekszel. Tehát növekedni fogsz. Az emberek pedig csatlakozni fognak. Mert akarnak egy ilyen közösséghez tartozni. Tudom, amikor elmondjuk a történetünket, és felmerjük vállalni magunkat, a küzdelmünket, emberek szeretnek egy ilyen közösséghez tartozni, mert fölvállalhatják. Nem az van bennük, amit lehet, hogy az utóbbi évtizedekben gondoltak az egyházról, hogy itt majd, ha rendbe teszem az életem, jöhetek. Hanem azt látják, hogy hát nekik sincs rendben, vagy az úton vannak, és milyen szeretett közösségben vannak egymással. Nekem is szükségem van erre, és én is akarok részt venni benne. Oké, és a harmadik jó tanács, hogy ne oktass. Tehát csak oszd meg a történetedet. Istennek nem védőügyvédre van szüksége, vagy ügynökre. Oké, Jézust nem eladni kell, hogy rádumáld a másikat, és nem is kell megvédened Jézust. Nem, Istennek tanúra van szüksége. Tanú. Aki tanúja volt annak, hogy Isten mit tett az ő életében. senkit se lehet bevitázni a mennybe. Ilyen nincs. Nem erőltethetjük az embereket a mennybe. Csak megosztom, figyelj, velem ez történt. És ezt nem, meg sem lehet hazudtolni. Mert azon vitázok, hogy van-e Isten, vagy nincs, ő azt mondja, hogy nincs. Jó. És hogyha a fejed tetejére állsz, és 35 érvet mondasz, hogy van, ő már eldöntötte, hogy számára nincsen, úgyhogy mondhatsz bármit, nincs. De elmondod a történetedet, arra nem tudja azt mondani, hogy ez nincs. Mert nem lehet azt mondani, hogy ez nem létezik, hogy ez nem ér semmit. Hát itt áll előtted az, akivel ez megtörtént. Jó, és akkor itt jön a John Bakernek a története. Itt felolvasok nektek. Ő az, aki igazából elkezdte ezt a szolgálatot, ezt a gyógyuláshoz vezető út szolgálatot. Isten megragadta az ő életét. Majdnem 30 évvel ezelőtt. Azt mondja, hívő vagyok, aki túl alacsony önértékeléssel küzdött. Ezt az űrt és fájdalmat alkohollal próbáltam betölteni. 13 évesen fogadtam el Jézus Krisztust megváltomnak. Gimiben az osztály elnöke voltam, kiváló voltam tanulásban és a sportban is. 16 évesen éreztem Isten hívását. Jó pár keresztény egyetemre felvételt nyertem, de hát volt ez a problémám, amit említettem. Túl alacsony önértékelés. Sosem éreztem, hogy elég jó vagyok a szüleimnek, barátaimnak, barátnőmnek, csapattársaimnak. Akkor hogy a fenébe lehetek jó Istennek, hogy őt szolgáljam? Valószínű hiányoztam azokról az üzenetekről is, ahol Isten irgalmáról és Krisztus feltétel nélküli szeretetéről és számunkra ingyen adott kegyelméről beszéltek. Küzdöttem Isten elhívásával, és méltatlannak ítéltem magamat. Útban a Missouri Egyetem felé magammal vittem az alacsony önértékelésemet is. Csatlakoztam egy ilyen egyetemi testvériséghez, ott vannak ezek a kis klikkek, és itt rájöttem a megoldásra, a problémám megoldására. Ez alkohol. Működött. Beilleszkedtem. Életemben először éreztem, hogy tartozom valahová. Aztán végzős évemben elvettem serélt feleségül. 24 éve van már ez, és még mindig velem van. Nem unalmas az élet. Pilóta voltam a hadseregnél, a 90 napom alatt itt megtanítottak, hogyan viselkedjek tisztként, és hogyan igyak úriemberként. Gyorsan megtanultam, hogyan használjam a tiszta oxigént a másnaposságomra. 100%-os oxigén. Jó tanít. Továbbra is alkoholizáltam, reménykedve, hogy majd helyrehozza a problémáim. Nem bűnként néztem rá, hanem megoldásként. A háború után Isten megáldott két gyermekkel, akit ez a vietnámi, Laurával és Johnnyval. Lediplomáztam, és elkezdett a sikeres üzleti karrierem. 8-szor léptettek elő, és az első 11 évemben. 2 évente költöztünk, nehéz volt így gyülekezetet találni, otthonra állni ezzel a költözkedési tempóval. De ez rendben volt nekem, mert azért elég kényelmetlen volt a gyülekezetben üldögélni ezzel az életstílussal, ezzel az üzleti gyakorlattal és ezzel a prioritással, ami természetesen nem volt krisztusi. Tudták rólam, hogy alkoholista vagyok, de sosem veszítettem el az állást az alkohol miatt. Nem csuktak le miatta, nem vették el a jogsimat sem miatta. Az egyetlen dolog, amit elvesztettem az alkohol miatt, ez a Krisztussal való kapcsolatom, a feleségem Cheryl, 13 hónapig külön éltünk, és minden cél, amiért élni lehet. Haldokoltam fizikailag, mentálisan, érzelmileg és szellemileg. Végül aztán készen lettem az első lépésre. Elismerni, hogy nem vagyok Isten, nincs erőm és képességem, hogy uraljam az életem és a rosszra való hajlamom. Isten nem akadályozta meg a hibáim. Ő egy úriember. Nem ront be oda, ahová nem hívták. Szeretett annyira, hogy megengedje, megvédjen, hogy meghozzam a döntéseim, tudva, hogy ha végére jutok mindennek, akkor végre hazatérhetek ő hozzá, oda, ahová igazán tartozom. Ez volt a terve végig. Aztán készen voltam a második lépésre. Őszintén hinni, hogy Isten létezik. Számítok neki. És nála megvan az erő a változásra, a gyógyulásra. Itt kezdtem el a reményt megtalálni. Megértettem Isten feltétel nélkül szeretetét. Ma már az életem Krisztussal véget nem érő reménység. A tegnap, ő nélküle pedig a reménytelenség. Ez vezetett a harmadik lépéshez. Tudatos döntést hozni, hogy az életemet Krisztusra bízom teljesen. Megváltoztattam az akaraterő definícióját, mert az enyém üresen hagyott, összetörve. Megváltoztattam arra, hogy hajlandónak lenni az ő erejére támaszkodni. Rájöttem, én nem vagyok képes, de Isten igen. És napról napra hoztam meg ezt a döntést, újra meg újra. Jött a negyedik döntés. Nyíltan megvizsgálni és megvallani a hibáim Istennek, magamnak, és valakinek, akiben megbízom. Találtam egy szponzort, aki gyengéden végigvezetett a lépéseken, a gyógyuláshoz vezető úton. Csak ezután a döntés után tudtam szembenézni az igazsággal, és elfogadni Krisztus megbocsátását az életemre, és ekkor jöttek csak ki a bűneim sötétségéből, titkaiból. Hová? Ki az ő csodálatos világába. Ekkor akartam igazán, hogy Isten változtasson meg. Ötödik lépés jött. Önként alávetni magam minden változásnak, amit Isten hoz az életembe. Engednem kellett Istennek, hogy megváltoztassa a gondolataimat, természetemet, állapotomat, azonosságomat. Meg kellett tanulnom örülni a lassú fejlődésnek, a türelmes formálódásnak, amiket nem mindig láttam én magamban, de mások viszont észrevették. Isten megadta az alázat definícióját. A kegyelmem elég neked. Az én erőm a legerősebb, amikor te gyenge vagy. Úgyhogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És aztán jött a kedvenc lépésem, a hatodik. Kiértékelni minden kapcsolatom, megbocsátani azoknak, akik bántottak, és jóvá tenni azokat, akiket megbántottam, természetesen viszonzás elvárása nélkül. A kedvenc volt, de nem a legkönnyebb. A feleségem jóvátétel volt a legkülönlegesebb. Azt mondtam neki, hogy bocsásson meg a sok fájdalomért, amit okoztam, és ha van valami, amit tehetnék, hogy jóvá tegyem, mondja meg, hogy mi az. A különélésünk hónapja előtt Cheryl észrevette a változásokat az életemben. Visszamentem ahhoz a 16 éves alulértékelt gyerekhez a gimiben, aki voltam, aki az alkoholban kereste a megoldást. Itt vált igazán érdekessé a dolog. Cheryl és a gyerekek elkezdtek járni a gyülekezetbe. Egyik vasárnap meglátogattam a gyerekeket, és azt mondták, gyere el velünk. Meglepetésükre igent mondtam. Bementem, meghallottam a zenét, meghallottam a pásztor üzenetét, és otthon voltam. Cherylel elkezdtünk dolgozni a kapcsolatunkon, a problémáinkon. Hosszú évek óta először együtt dolgoztunk a kapcsolatunkon. 5 hónappal később Isten megnyitotta a szívünket, és megújítottuk az eskünket. Hát nem ilyen Isten. 7. lépés jött. Napi idő Istennel. Önértékelés. Bibliaolvasás. Ima. Hogy megismerjem Istent és az akaratát az életemre. Családként vettük a 101-es kurzust, aztán bemerítkeztünk, aztán a 201-es kurzust, és aztán a 301-es kurzuson értettük még igazán, hogy mit is jelent az, hogy Isten sosem pazarolja a fájdalmat. Minden fájdalma a függőségemnek hirtelen értelmet lát. Isten formált engem, és most arra vezet, hogy elindítsak egy Krisztus központú programot. Nem csak alkoholistáknak, hanem bárkinek, aki fájdalommal, rossz szokásokkal, függőségekkel küszködik. 20 év után végre képes voltam válaszolni Isten hívására. Beiratkoztam a teológiára, és odaszántam magam Isten szolgálatára. Micsoda áldás, hogy Istent szolgálhatom a gyülekezetben. Imádkozom, hogy életem hátralévő részét a 8. döntéssel tölthessem. Átadni magam Istennek, hogy használjon az örömhír átadásában másoknak, a szavaimmal és a példámmal egyaránt. Az, hogy az emberek megosztották a történetüket erről a döntésről, az erről a döntésről szólt. Ők is minden nap döntést hoznak, és ott vannak az alkalmainkon. Úgyhogy, ja, ez egy jó történet. Úgyhogy hadd hívjál, aki 4 bátor tettre, és ezzel fejezzük be. Ez első bátor tett. Ha még nem biztos az életed Jézus Krisztusra, akkor tedd meg. Most. Nem érdemes várni. A legnagyobb tragédia az lenne, hogy mikor kimész innen, végigmegyünk ezen az üzenet sorozaton, végighallgatod, itt vagy, hallod ezeket a hatalmas igazságokat, amiket Isten mond, ott a reménység, és aztán nem csinálsz vele semmit. Tehát tedd meg, bízd az életed Jézus Krisztusra. Második, amire ki akarlak hívni benneteket, az, hogy írd le a történetet. Írd le a történetet. Ülj le és gondold végig. Ülj le és gondold végig. Mit tett Isten az életemben? Jót, a rosszat és a csúfot, az összeset. És hogyan, és tudod, írd le, hogy hogyan tudja ezt használni Isten mások életében. Harmadik kívás, szánd oda magad a gyülekezeti családhoz. Tehát szánd oda magad. Mert itt fogsz támogatást kapni. Itt kapod meg a támogatást. A jelenlét az nem elég a gyógyuláshoz. A néha megjelenek, az sem elég a gyógyuláshoz. Tehát szánd oda magad. Kell az odaszántság, és szükséged van a kapcsolatokra. És a negyedik, ez pedig az, hogy kérd Istent, hogy adjon valakit, akivel meg tudod osztani a történetedet. Hogy átadd az örömhírt. Tehát van valaki odakint, akinek arra van szüksége, amit te mentél keresztül. Tehát ez lehet a munkahelyeden, lehet a családodban, lehet a szomszédságodban, lehet valaki, akivel rendszeresen találkozol, de nem gondoltál még erre, hogy neki szüksége van a te történetedre. Pedig ez a reménység és a megváltás üzenete van benne. Ja, és tudod, ott vagy, és azt mondod, figyelj velem, ez történt. Ez történt. Úgyhogy, úgyhogy most befejeztük ezt a 8 döntést, de nem fejeztük be, mert szerdánként találkozunk továbbra is. És most szerdán még beszélni fogunk erről a mai alkalomról, ami most következik szerdán, de aztán a rákövetkező szerdán pedig elkezdjük előről, és egy évre osztjuk szét ezt a 8 döntést. Oké? Tehát egy év alatt fogunk átmenni ezen a 8 döntésen. Tehát adunk neki időt átgondolni, átsilabizálni a dolgokat, adunk időt a változásnak. Lehet valakinek pár hónap elég, lehet valakinek egy év elég, lehet valakinek 20 év sem elég. De kell idő. Kell idő. Oké, és ez a szerda ezekben fog segíteni. És ez a szerda bárkinek tud segíteni. Nem kell, hogy ez hívő ember legyen. Tehát ha ismersz olyan embereket, akik problémákkal küzdködnek, alkohol problémával, vagy bármilyen függőségi problémával, vagy rossz szokással, vagy kapcsolati problémákkal, akkor is szerdán itt van a helye. Itt van a helye. Mert itt kap megoldást. És kap kapcsolatokat, amin keresztül még át tudja beszélni. Ja. Úgyhogy ha ismersz valakit, aki tenni is akar valamit a gyógyulásért, akkor a szerdai alkalmak azok az alkalmak lesznek, ahol ezt meg tudja tenni. Ja, úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Szeretünk téged. Dicsőítünk téged. Te egy hatalmas Isten vagy. Itt vagyunk, Urunk, előtted, és megadjuk magunkat. Ez van a szívünkben, hogy átadjuk magunkat, megadjuk magunkat, hogy használj minket. Használj minket arra, hogy elhozd az örömhírt mások életébe. Hogyan? Azon keresztül, amik megtörténtek velünk, fájdalmak, nehézségek, és a szavainkon keresztül, hogy ezt elmondjuk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen módon is részt vehetünk abban a csodálatos munkában, amit teszel, és tettél az életünkben, és most tudsz bennünket használni arra, hogy ugyanúgy megtalálj másokat, ahogy megtaláltál bennünket. Úgyhogy imádkozom azért, hogy akik itt vannak, adj nekik erőt ebben és bátorságot, hogy vegyék a kihívást, és lépjenek egy lépést kijebb. Hogy ne sajnálkozzunk, hogy mi történt velünk, hanem lássuk most már másként. Lássuk benne a célt, hogy te nem pazarlod a fájdalmat, úgyhogy mi sem fogjuk elpazarolni a mi fájdalmunkat. Úgyhogy küldj bennünket így a te híreddel, örömhíreddel, a te békességeddel, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.